Jó napot kívánok! Mai előadásom címe Popcorn vagy polisztirol. Az életciklus elemzés elméletétől a gyakorlatig címet kapta, ami szervesen kapcsolódik a korábbi környezeti károk témájához. Tulajdonképpen az életciklus elemzés egy rendkívül jól használható eszköz, mint makrogazdasági szinten a kár megelőzést segítő szabályozás megalapozásában, másrészt mikroökonómiai szinten a környezetbarát termékek kifejlesztéséhez, környezeti teljesítményjavításához és különböző optimalizálási programok, stratégiák kidolgozásához. Elég sok kérdést érintünk a mai nap folyamán. Nyilvánvaló, hogy az első az, hogy miért is került címre a popcorn és polisztirol, és ezt követően az életciklus elemzés elméleti hátterét, lépéseit és néhány gyakorlati példát szeretnék bemutatni. Tehát az, hogy miért is került ide a popcorn vagy polisztirol, tulajdonképpen visszavezethető közel 20 évvel ezelőttre, amikor először találkoztam azzal az esettanulmánnyal, ami a pattogatott kukorica és a polisztirol összehasonlító elemzését készítette el életciklus elemzés segítségével. A kérdés az volt, melyik anyag jobb, melyik csomagoló eszköz jobb, hogyha térkitöltésre szeretnék felhasználni. Ugye nagyon sokan önök közül, ha megkérdeznék, talán gondolkodás nélkül rávágnák azt, hogy valószínű a popcorn a kedvezőbb, hiszen egy természetes anyagról van szó, amely használat után lebomlik, és az anyagcsere folyamatok részévé válik a Földön. Ezzel szemben a polisztirol egy fosszilis bázisú műanyag, erőforrás igénye jelentős, több lépcsős kémiai folyamatokon keresztül előállított termék, ugye a polisztirol granulátum, akár 500 évig változatlanul megmarad a Földön hulladékformájában. A svájci kutatók gyakorlatilag ennek a kérdésnek az elemzéséhez életciklus elemzést hívtak segítségül, és megvizsgálták azt, hogy 1 kg pattogatott kukorica és polisztirol, valamint 1 köbméter pattogatott kukorica és polisztirol milyen környezeti hatásokkal rendelkezik. Ugye a baloldali ábrán lehet látni azt, hogy a tömegegységre vetített környezetterhelési értékek, a környezetterhelés a különböző szennyezőanyagok kritikus határértékét túllépő térfogatát mutatja. 100%-ul véve a polisztirolt látható, hogy a pattogatott kukorica 20-40% körüli értéken van, attól függően, hogy milyen szenáriókat vizsgáltak. Ugyanakkor, ha a jobboldali ábrát nézik, látható, hogy a térfogat egységre vetítve a polisztirol környezetterhelését ismét 100-nak véve, a popcorn környezetterhelése meghaladja, adott esetben megközelíti a 200%-ot. Ez is természetesen szenáriófüggő. Nyilvánvaló, hogy ezek az összehasonlítások ugye a teljes életciklus mentén történtek. A popcorn gyártási folyamatára, illetve a bölcsőtől a sírig tartó folyamatok elemzésére szolgál az a folyamatábra középen, amely a mezőgazdasági termeléstől a hulladék kezelésig vizsgálja ezeket a hatásokat, beleértve a traktorgyártást és a növényvédőszer műtrágya gyártást is. Gyakorlatilag tehát, hogyha valaki azt választotta, hogy a pattogatott kukorica a környezetbarát, az rosszul tette, mert a kérdés az volt, ha térkitörtésre akarjuk használni ezeket az anyagokat, csomagolásnál, elektromos elektronikai eszközök szállításához, akkor térfogat egységre vetített adatokat kell figyelembe venni. És azt hiszem, hogy senki nem találkozott még a világon olyan csomagolással, ami bepattogatott kukorica lett volna. Ezek után nézzük meg részletesebben magát az életciklus elemzést. Az életciklus elemzés nem egy új keletű fogalom, tulajdonképpen Schumpeter kutatásaihoz kapcsolódik, amikor beruházások fedezeti pontjait vizsgálta, ugye a termékek piaci bevezetésétől a piacon tartás és a hanyatló periódust is elemezve, ugye a költségek szempontjából történt ez az elemzés, és marketing szempontból többen találkozhattak talán már vele. Ez tehát a termékeknek az életciklus vizsgálata, de nagyon sok esetben beszélhetünk szervezetek életciklusáról, és a szervezetek létrehozásától azok profitszerzési maximumra törekedését, vagy a hanyatlást is beleértve, illetve gyakorlatilag azokat a folyamatos ciklusokat, ami a menedzsmentben megjelenik, azokat is ide sorolhatjuk. Ezen kívül életciklus költségelemzésről is beszélünk, amely hasonló módon, mint az előbb látott popcorn életciklus folyamata, végig kíséri azokat a költségeket, amelyek a termék előállításhoz kapcsolódnak, és ezt követően jelenik meg a környezeti életciklus vizsgálat, amely egy 20 éves múltra tekint vissza, tulajdonképpen több rövidítése is található, LCA, LCIA, illetve ugye ezeknek a tartalma menet közben is változott. Legújabban pedig fenntarthatósági elemzések is elkészülnek. Ha megnézzük azt, hogy milyen kapcsolat van a gazdasági életciklus vizsgálatok és a szervezeti életciklus vizsgálatok, valamint annak a hatékonyságát növelő anyagáramok között, akkor látszik a kapcsolódás, és ezekben az anyagáramokban az életciklus elemzésnek is helye van. Tehát a környezeti életciklus elemzést, hogyha megnézzük, akkor ez egy szisztematikus eljárás folyamat. Tulajdonképpen a bölcsőtől a sírig végigköveti egy terméknek az életútját, azaz a nyersanyag kitermeléstől a hulladékká válásig, és megnézi azt, hogy ezeknek az input-output áramoknak a globális környezeti problémákhoz való hozzájárulása milyen mértékű. Magát az életciklus elemzést különböző megnevezések, különböző fogalmak írják le. A kezdetekben gyakorlatilag LCA, Life Cycle Analysisként jelent meg, később Life Cycle Assessment, de Life Cycle Inventory Analysis és Life Cycle Inventory Assessmentként is megtalálhatjuk ezeknek a rövidítéseknek a tartalmát. Szakaszolását tekintve bölcsőtől a sírig, vagy bölcsőtől a bölcsőig megnevezéssel is találkozhatunk. Gyakorlatilag, amikor kaputól a kapuig, akkor egy ökomérlegről van szó, és az előbb említett anyagáram, vagy komponensek vizsgálatával foglalkozó substance flow materials is gyakran előfordul. Tehát, ha értelmezni kívánjuk az életciklus elemzést egy termékre vonatkozóan, akkor látjuk azt a folyamatot, hogy a nyersanyag kitermeléstől az anyaggyártáson, termékelőállításon és a használaton, valamint a hulladék lerakáson keresztüli folyamat, ez egymáshoz szorosan kapcsolódik, természetesen ezek a nyilak egyben szállítást is reprezentálnak, vannak visszaáramok, és ezek a hulladékok vonatkozásában jelennek meg, amikor azokat újra használjuk, vagy az anyagjukat kinyerjük, illetve horizontálisan az energiaáramok és az emissziók találhatók meg. Piktogram alapján vizsgálva láthatjuk, hogy ez a ciklus végső soron a nyersanyag kitermeléstől tarthat ugye a hulladékig, de az a hulladék akár egy újabb ciklusba is folytatódhat, ami már az ipari ökológiai folyamatok jellegét mutatja. Az életciklus költségelemzés vonatkozásában, ha megnézzük, szintén megtalálható ez a bölcsőtől a sírig tartó folyamat, de ez tulajdonképpen ugye a gazdasági rendszernek a határait mutatja, ahol a monetáris áramokat lehet nyomon követni, és itt gyakorlatilag a költségek és az externáliák jelennek meg, input oldalon, output oldalon pedig az árbevételék és az externáliák. Nyilvánvaló, hogy az input oldalakon is megjelennek a nyersanyag oldaláról ezek az externáliák és a végső lerakásnak az externális hatása. A határokban van különbség, ugye a társadalmi-gazdasági rendszer határa, ez kicsit módosul a környezeti rendszer határhoz képest. Ugye az életciklus költségek számításánál egyik oldalról megadott az, hogy milyen költségtípusok jelennek, amelyek a környezeti számvitelnek a részét képezik. Másik oldalon pedig láthatjuk azt, hogy a nyersanyagok, az energia, a szállítás, valamint az emissziók költségei is számbavételre kerülnek. Lényeges dolog azonban a két elemzés között, hogyha össze akarjuk hasonlítani, hogy az életciklus környezeti elemzés és a költségelemzés milyen különbségeket tartalmaz. Ugye az életciklus elemzést környezeti szempontból különböző termékek, termékrendszerek környezeti teljesítményének összehasonlítására szoktuk használni, és gyakorlatilag itt a rendszerhatárok, ezek adottak, illetve kiválasztásra kerülnek, addig, amíg az LCC-nél a beruházási alternatívák eldöntésére használják ezeket a költségeket, hiszen a gazdasági fejlesztések, beruházások megítélésében játszanak fontos szerepet. Általában azokra a tevékenységekre figyel az életciklus költségvizsgálat, amely tulajdonképpen nyereséget eredményez, vagy jelentős költségtapad hozzá, tehát elsősorban a lényeges beruházás gazdaságosságát befolyásoló monetáris áramok kerülnek a figyelem középpontjába, míg a környezeti életciklus elemzés szempontjából a szennyezők, az erőforrások, a köztes anyag és energiaáramok. Nézzük meg azt, hogy az életciklus elemzésnek a szakaszai hogyan néznek ki. Tulajdonképpen szabvány szerint az MS 14040-es 2006-os életciklus szabvány előírja azt, hogy egységesen az elemzés három lépést tartalmaz, a cél és a célrendszer meghatározását, a leltárkészítést, a leltár elemzést, ennek alapján egy életút leírást, és ennek az életútnak a leírása ez attól függ, hogy az elemzés milyen célból jött létre? Stratégiai célból, termékfejlesztés, optimalizálás, marketing, vagy egyéb benchmarking célok szempontjából alkalmazták ezeket. Nézzük meg az első lépést, ugye a célok és a rendszer határok meghatározása. Ez a kiinduló pontja az elemzésnek, ami rendkívül fontos, hiszen itt kell rögzíteni azt, hogy miért, milyen keretek mellett, milyen funkcióegységre vetítve, milyen adatokkal kívánunk dolgozni, és ennek az adat felhasználásnak a paramétereit is meg kell határozni, adatlapokat kell készíteni, az adatgyűjtésnek a szempontjait rögzíteni kell, az, hogy milyen módon történik ezeknek az agregálása, milyen módon történik ezeknek az adatoknak a hitelesítése, validálása, és tulajdonképpen nagyon lényeges dolog az is, hogy az allokációról is beszéljünk, hiszen nagyon sok rendszerbe bemennek az input áramok, amelyből output oldalon 2-3-4 termék is keletkezik, gondoljunk a tejre, ugye a tejből túró, sajt, vaj, tejföl és ki tudja még milyen terméket nem állítanak elő, ugye a zsírszázalékot is figyelembe véve. Itt egyáltalán nem mellékes az, hogy a rendszer belsejében előforduló áramok, ezek milyen arányban oszlanak meg. A rendszer határok finomítása is nagyon lényeges. Mi az, amit beveszünk ebbe a rendszerbe, ebbe a nyersanyag kitermelés és hulladékkezelés fázisán belül? Mi az, ami kapcsolódó áramokhoz indokoltá válik, hogy integrálódjon, vagy mi az, amit elhanyagolunk? Tulajdonképpen ugye ez a rendszereknek a lehatárolására vonatkozó ábra, amely jól mutatja azt, hogy ugye más rendszerek is bevonásra kerülnek, vagy adott esetben input oldalról, output oldalról is kapcsolódnak a rendszerhez különböző elemi áramok révén is. Említettem a funkcióegységet. A funkcióegységet részben már a popcorn és polisztirol esetében, részben pedig itt ismét szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon lényeges az, hogyha különböző csomagoló eszközöket szeretnénk összehasonlítani, akkor milyen funkcióegységet választunk. Ugye nem mindegy az, hogy ezek a 3 decis, 2 decis, vagy literes, másfél literes, 2 literes csomagolások hogyan kerülnek összehasonlításra, darabszámra ez lehetetlen. Ugye ilyen esetben mindig a űrtartalom valamilyen megválasztása lehet a hasznos funkcióegység, nevezetesen mondjuk 1000 liter üdítő kiszereléséhez alkalmas csomagoló eszköz, és ennek a hatását vizsgáljuk úgy, hogy az ezekre vonatkozó adatokat gyűjtjük össze és értékeljük. Adott esetben az is indokolt, hogy az életciklus elemzésben szakaszolásokat kell, nem a teljes életciklus vizsgáljuk. Ugye a bölcsőtől a sírig szakasz a teljes folyamatot mutatja, de lehet bölcsőtől a kapuig vizsgálni, tehát a termelés végén befejezzük. Adott esetben egy kaputól a kapuig, tehát a beszerzés és az értékesítés is megjelenhet, de ezeket minden esetben rögzíteni kell. Azért kell rögzíteni, mert az eredmény a hozzátartozó adatok mennyisége és értéke más, és a környezethez való hozzájárulás is jelentősen módosulhat. Ugye ez követi tulajdonképpen, hogyha összegyűjtöttük az adatokat, akkor az életciklus leltár elemzés jelenik meg tulajdonképpen egy nagyon fontos fázisnál. Ugye meg kell jegyeznem azt, hogy a leltárnak az összegyűjtése, ez rendkívül hosszadalmas, időigényes, nehézkes. Nagyon sok esetben ugye ez a leltár elkészítés, ez nem olyan formában tartalmazza az adatainkat, mint ahogy ez a funkció egységhez szükséges, ezért származtatni kell termelési adatokból. Ha összeállt a leltárunk, amivel különösebben most nem foglalkozunk, akkor ennek az elemzése is több lépésre tagolható. Többek között ugye az első lépés és lényeges lépés az, hogy a hatás kategóriát kiválasztjuk, amit vizsgálni akarunk. Milyen hatásokra gyakorol környezetterhelés, környezeti hatást az adott termékelőállítás, folyamat vagy szolgáltatás. Ez minden esetben a hatás kategóriák elemzési módszereknek a függvényében jönnek létre. Különböző elemzések léteznek, vannak problémaorientált elemzések, gondoljunk a környezeti károk keletkezésének folyamatára, első lépés az emisszió, második ugye a hatások területe, a harmadik környezetállapot, a harmadik a hatások területe. E folyamat mentén tulajdonképpen azt mondjuk, hogy problémaorientált elemzés lehet, amikor azt nézzük, hogy milyen környezeti közeg az érintett, vagy pedig nézzük a végeredményt, hogy milyen kockázati események következnek be. Ennek megfelelően ugye közti érték, vagy midpoint elemzés, vagy végpont elemzésről beszélhetünk, és adott esetben megjelenik az, hogy a céltől való távolság függvényét vizsgáljuk, egy adott társadalmi politikai célkitűzés eléréséhez hányad részére kellene csökkenteni a környezet terheléseket ahhoz, hogy a célállapot megvalósuljon. Ha megvannak a hatáskategóriáink, és ha kiválasztottuk az elemzést, akkor a leltárban szereplő adatokat gyakorlatilag hozzá kell rendelni, struktúrálni kell, osztályozni kell ezekhez a hatáskategóriákhoz, és a harmadik lépés gyakorlatilag az, hogy a hatáskategóriához rendelt eredmények alapján megadunk egy kategória indikátort, megadjuk azokat a jellemző adatokat, ami tulajdonképpen az egész folyamaton belül az egy adott hatás kiváltó anyagoknak a százalékos megosztását is mutatja. Ugye a szabvány szerinti folyamatokat tetszenek látni, ez az életciklus elemzés fázisainak, az előbb említett fázisainak a bemutatása. Ugye az első blokkban levő adat halmaz megszerzése és értékelése a kötelező elemek közé tartozik, és ezt követően gyakorlatilag vannak olyan ajánlott elemek, amelyek az adatok megértését, pontosítását segítik, ezek a normalizálás és a súlyozás. Említettem azt, hogy különböző hatáskategóriák vannak a hatásértékelési módokban. A szabvány 11 hatáskategóriát különböztet meg, ugye a fotokémiai oxidációtól kezdve az embertérő mérgezések, ózonkárosodás, éghajlatváltozás, savasodás, eutrofizáció, ökotoxicitás, földhasználat, fajok és szervezetek elterjedése, élettelen erőforrás kimerülés, élő erőforrás kimerülés, és tulajdonképpen ezek azok a köztes kategóriák, köztes eredmények, ami ugye a midpoint értékhez tartozik, és a végső eredmény, a következmény tulajdonképpen ugye a kockázati esemény bekövetkezése, ahol pedig 4 indikátor jelenik meg, az emberi egészség, élő és élettelen természet, környezet, élő és élettelen természeti erőforrások, valamint az élő és élettelen művi környezet. Más módszerben más hatáskategóriákat találunk, például az ökoindikátor 95 módszerben kevesebbet találunk, ugye nitrátosodás, oxigénfogyasztás, üvegházhatás, ózonkárosodás, szilárd szennyező anyagok, amelyek területet igényelnek, vagy éppen talajvizet vagy levegőt szennyeznek. Ugyanígy eltérő hatáskategóriákat találunk az ökoindikátor 99 módszerben. Itt is van lehetőség arra, hogy problémaorientált és végpontorientált elemzést is elkészítsünk, és ennek az ökoindikátor módszernek az érdekessége az, hogy gyakorlatilag az eredményeket egyetlen egy ökoponttá tudja konvertálni egy ökoindikátor pontba. Tehát, hogyha osztályozzuk a leltáradatokat és hatáskategóriához rendeljük, akkor egy példát szeretnék bemutatni. Ugye vannak leltár eredményeink, például kén-dioxid, sósav, ezek kilogramm per funkcióegység mértékegységben találhatók. Ezeket hozzárendeljük a savasodás hatáskategóriához, és ide csoportosítunk minden savasító anyagot, amelynek tulajdonképpen a kategória indikátora ez a proton felszabadulás, és kén-dioxid egyenértékben adjuk meg. Gyakorlatilag ez a környezeti hatásokat kifejezi, egy adott funkció egységre vonatkoztatva az adott rendszerhatáron belül meg lehet mondani, hogy összesen a különböző életciklus stádiumokból mennyi kén-dioxid egyenértékben meghatározott savasodás tartozik. Mégpedig úgy, hogy a különböző anyagoknak más és más savasodási potenciálja van. Kutatók meghatározták, hogy tulajdonképpen a kémiai folyamatok termodinamikai modellezése révén azokat az egyenérték viszonyokat, ami alapján ezeknek a savasodási potenciáját meg lehet határozni, így ha a funkció egységre, mint referencia érték a kén-dioxidot választjuk, annak a savasodási potenciálja egy, a többi anyag ehhez képest alacsonyabb vagy magasabb értéket képvisel. A tömegegység alapján és a savasodási indikátor alapján tulajdonképpen a kategória indikátor kiszámítható. Ugye említettem azt, hogy ha pontosítani akarjuk az eredményt, akkor normalizációra is szükség van. Ez a hatások relatív nagyságának a jobb megértését szolgálja. Tulajdonképpen valamennyi hatást viszonyít egy adott hatás ismeretéhez. Az ökoindikátor módszerben okozott káros hatások az európai átlaghoz viszonyítottak, de különböző módszerek különböző hatásokat vesznek figyelembe a normalizálásnál. Svájci módszerben nagyon gyakran alkalmazzák a környezeti szűkösséget, vagy a céltől való távolságot, amely tulajdonképpen a rendelkezésre álló szabad kapacitásnak a kihasználását mutatja meg, illetve, hogyha megnézzük az európai normalizációs adatokat, akkor lehet látni, hogy ennek az európai összes emissziónak az értéke tulajdonképpen az összes energiafelhasználással egyenesen arányos, és az ismert emissziók, valamint az ismert emissziójú energiafelhasználás hányadosával pedig fordított arányban van. Ugye ez egy olyan viszonyítási alap, amely segítséget nyújt ahhoz, hogy a kapott eredményeket normalizált értékben is meghatározzuk. Nyilvánvaló, hogy az ökoindikátor pontok kiszámítására is lehetőség van, amelyben adott esetben egy szubjektív súlyfaktort is figyelembe vesznek, a tényleges kibocsátást és a normalizációs értéket, és ezt szorozzák gyakorlatilag a normalizációs érték és a célértéknek a hányadosával. Itt alapjában véve a szubjektív súlyfaktor kiiktatása adott esetben igényként merülhet fel, hiszen objektív értékelési módszerről lévén szó, itt próbáljuk mindenképpen a terhelés hatásfüggvény elemzése révén ezt helyettesíteni. Ugye a Svájcban alkalmazzák az ökopont módszert, ami szintén ugye egy olyan indikátor, ami az összes hatást egyetlen egy mutatóba konvertálja. Itt is gyakorlatilag az aktuális terhelés az összes terhelés jelenik meg, és egy konstans értéket is figyelembe vesznek, tehát az ökofaktor, ez tulajdonképpen az aktuális terhelés per az összes terhelés négyzetének hányadosát megszorozva 10-12-en értékkel hatható meg. Ugye a súlyozás, ez az utolsó eleme az életciklus elemzések eredmény pontosításának. Itt gyakorlatilag az egyes hatáskategóriák jelentőségének eldöntése valósul meg. Ugye adott esetben a 90-es évek végén a globális problémák között az ózonkárosodás volt a legnagyobb probléma, jelenleg viszont az üvegházhatás az, ami a legnagyobb probléma. Nagyon sokféle súlyozási módszer van, ezeket lehet rendszerezni, azt szerint, hogy ezek haszonelvűek, jogi megközelítésűek, és milyen módszerre, mint tudományos háttérre épülnek. Gyakorlatilag ezeknek az egymáshoz való viszonyítása matematikai modellek segítségével nagyon gyakran nyomon követhető. Ugye a különböző módszerekben, az ökoindikátor 99 módszerben például egy szakértői planes segítségével határozzák meg, hogy az egészségkárosodás, a környezetkárosítás vagy az ökoszisztéma és az energiafelhasználás ez milyen arányban jelenik meg, és ennek alapján hajtják végre. Még meg kell említeni a megbízhatósági ellenőrzést, amely egyrészt az adatok teljességére vonatkozik, az érzékenységre, a következetességre, minden olyan hiányosságot fel kell tárni, amely az elemzésnek az objektív voltáját befolyásolhatja. És ennek segítségével lehet aztán az életutat leírni, a szükséges célok figyelembevételével, és javaslatokat lehet megfogalmazni. Tulajdonképpen nagyon sok módszert lehet alkalmazni, lehet tovább folytatni az elemzést azt szerint, hogy gazdasági elemzéssel kombináljuk, vagy sem. Ugye az input-output elemzésnél a környezeti elemzés ez összekapcsolódik gazdasági adatokkal, és ennek alapján lehet következtetéseket levonni. Létezik újabban fenntarthatósági elemzés, ami a három pillérre építve környezeti, gazdasági és társadalmi elemzéseket, és alapjában az esélyegyenlőség, a foglalkoztatás, a munkakörülmények kérdése jelenik meg az SLC-ben, az LCC az a korábban említett kérdés, az LCA az pedig a környezeti életciklus elemzés, amiről az előbb beszéltünk, tehát a három együtt megadja azt, hogy ez a termék vagy termékrendszer fenntartható vagy sem. Nagyon sok szoftver rendelkezésre áll, a leggyakrabban a SimaPro szoftvert, illetve a Gabi szoftvereket alkalmazzák a gyakorlatban. Más és más kiindulási alapokra épülnek ezek a szoftverek, és tulajdonképpen ezeknek az elterjedése a világon rendkívül széles körű. Néhány gyakorlati példát is szeretnék említeni, amely alátámasztja azt, hogy az életciklus elemzés milyen módon alkalmazható, és milyen eredményeket ad. Ugye a hazai energia mixnek az életciklus elemzését végeztük el 2006-tól, amely ugye 1 megazsúl energia termelésre vonatkozó környezeti hatásokat vizsgált. Ugye a kiinduló pontunk a magyar energiamix volt, ehhez megvalósítottuk az adatáramoknak az értékelését, input és output áramokat, meghatároztuk azokat a karakterisztikus értékeket, illetve hatáskategória indikátorokat, amely az elemzés szempontjából fontos, és tulajdonképpen 1 megazsúl villamos energiára vetítve a CML módszer szerint meghatároztuk azt is, hogy milyen mértékben járul hozzá a magyar energiamixben az egyes erőművek által kibocsátott környezeti emisszió a terheléshez. Ez az ábra azt mutatja, hogy a széndioxid kibocsátásban a gázerőműveknek a szerepe domináns. Ugyanakkor a savasodás vonatkozásában is azt lehet mondani, hogy 1 megazsúl energia előállításában ugye a kén-dioxid emisszió is rendkívül magasnak tűnik. Ezt az elemzést elvégeztük másik szoftverrel is, ugye a SimaPro szoftverrel kapott indikátor eredmények is láthatók ebben a táblázatban, aminek a grafikus összesített megoldása az pedig azt mutatja, hogy valójában az egész erőművi emissziók vonatkozásában a legnagyobb környezet terhelést a karcinogén hatások eredményezik, amely az erőművek kibocsátásaival függ össze. Ehhez képest a további meghatározó arány képvisel a belélegezhető szerves és szervetlen komponens, és az üveghez hatás viszont kisebb mértékű. Összehasonlíthatók a csomagolások életciklus elemzései is, amelyben a PET palack ugye gyakori csomagoló eszköz, de annak az újrahasznosítása többé-kevésbé megoldott. A kombinált csomagoló eszközöknek az alkalmazása viszont egyre szélesebb körben elterjed az aszeptikus csomagolás igényének növekedése miatt. Ugye ez több rétegű anyagokból tevődik össze, amelyek szétválasztása nagyon nehéz, az újrahasznosítás problematikus, és amikor elkészítették ennek az életciklus elemzését a több utas csomagolásokhoz képest, azt lehetett látni, hogy tulajdonképpen ezek a kartonok bizonyos paraméterekben lényegesen jobbak, mint az újratöltés, és ezeknek a környezeti hatása ugyanakkor figyelemre méltó és jelentős. Érdekes elemzés volt a svájci fogyasztás vizsgálata. 10 év fogyasztási tapasztalataira építve a svájci kutatók meghatározták azt, hogy a fogyasztás milyen módon jelenik meg környezetterhelési pontértékben egy főre és egy évre vetítve, és a végeredmény az volt, hogy a fogyasztásban az import volumene a legnagyobb, mintegy 60%-ú, és a svájci cégek okozta szennyezés ehhez képest lényegesen kevesebb, mintegy 30%-os, és a svájci háztartások okozta szennyezés is jelentős. Itt nyilván import-output államok jelentek meg. Új terület a lakások energiatanúsításának vizsgálata, amely gyakorlatilag a passzív házak és a hagyományos építkezések összehasonlításával foglalkozó kutatásokban kerül felszínre. Lehet látni azt, hogy a passzív házak környezet terhelése lényegesen kisebb, mint a különböző típusú épületek környezet terhelése, tehát van lehetőség arra, hogy csökkentsük ezeket a hatásokat. Új irány a kutatásokban az, hogy fenntarthatóság értékelésére használjuk, jelenleg ezen dolgozunk, amely a régióban előállított egységi GDP vagy hozzáadott értékhez kapcsolódó környezeti hatások felmérésére vonatkozik, tehát a funkcióegység az egységi GDP, anyagáramok alapján pedig a környezetterhelést kívánjuk meghatározni, jelenleg az adatgyűjtés fázisában vagyunk. Tehát azt lehet mondani, hogy az életciklus elemzés a kidolgozott természettudományos hátterével és módszertanával, a szabványosított elemzési gyakorlattal és egy jól bevált módszer az ipari és a mindennapi gyakorlatokban, tehát tulajdonképpen az alkalmazások igazolják azt, hogy széleskörűen felhasználható és kiváló döntést alátámasztó, megalapozó módszerként használható. Köszönöm szépen a figyelmet!